Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első leveléből, az első rész 18. versétől a második rész 5. verséig. Hallgassuk nyitott szívvel. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók hiát kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Ugye, mint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által! Hálát adunk neked azért, hogy a te népednek nevezhetjük magunkat, a te elhívottaidnak, a te gyülekezetednek. Hálát adunk neked azért, hogy egyen-egyenként gondod van ránk, gondod van az életünkre, hogy kiválasztottál és elhívtál. Hálát adunk azért, mert te ismersz, mert te olyan Isten vagy, aki mindent tud, aki mindent lát. Ismersz és tudod a dolgainkat, és ezzel együtt szeretsz és magadhoz ölelsz bennünket. Eléd visszük mindazokat a dolgokat, amik az elmúlt héten értek bennünket. És szeretnénk most ezeket letenni a te lábaidhoz. Azokat a dolgokat, amiket elrontottunk, amik tudjuk, hogy nem voltak tiszták és egyenesek előtted. És kérjük a te bocsánatodat. És azokat a dolgokat, amik nehezek voltak, amiket alig-alig tudtunk csak hordozni. És kérjük a te erődet, és az örömeinket, azokat a dolgokat, amik erőt adtak az elmúlt héten. Urunk, megvalljuk, hogy minden a te kezedből jön, és hogy a te gondviselésed veszi körül az életünket. Most szeretnénk úgy előtted állni, mint akik nyitott szívvel várják és vágyják azt, hogy te szólj hozzánk. Drága Szentlélek, legyél itt közöttünk, és tedd meg azt a csodát, hogy mi megértjük és meghalljuk, és átjár bennünket a te szavad. Azért könyörgünk, hogy ne csak a fejünk legyen nyitva, ne csak a gondolataink, hanem az egész lényünk. Hiszen nem csak értelemből állunk, hanem egész emberek vagyunk, és egészként szeretnénk magunkat neked adni. Köszönjük azt, hogy kiválasztottál és elhívtál bennünket, akik nem vagyunk különbek másnál, te mégis szeretsz. És hogy újra és újra lehetőséget adsz nekünk, hogy veled szólunk. Így adjuk most magunkat te neked. Jaj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be bennünket. Töltsd be ezt a házat a te jelenléteddel. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből olvasom. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetek. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességük legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáidnak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindannyian a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelvem. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem. Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából térjenek. Hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit nem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Jól emlékszem erre az alkalomra, sokszor eszembe jutott azóta. Az érettségi évében történt. Osztályfőnöki órán voltunk, és arról beszélgettünk, hogy ki hova megy majd tovább tanulni. Töltöttük ki a jelentkezési lapokat. Kertész Gábor ült mögöttem, és hát ő azok közé, a fiúk közé tartozott, akikkel nem sok szót sikerült váltanom a gimnázium 6 éve alatt. Most megkocogtatta a vállamat, én hátrafordultam, és ő egy kicsit lesajnálóan nézett rám, de azért magához képest elég nagy komolysággal, és ezt mondtam. Te Gina, te nem vagy normális. Ezzel az átlaggal téged bárhová fölvennének. Azt csinálhatnál, amit csak akarsz. Komolyan mondom, nem tudom fölfogni, hogy hogy szúrhatod el így az egész életedet. Így soha nem lesz belőled semmi. Krisztus követésére, az ő szolgálatára tenni fel az életünket, nem elsősorban lelkészként, úgyis, de bármilyen munkakörben, bármilyen munkahelyen, ez megütközést vált ki, és ez ma is bolondság az emberek szemében, családtagok szemében, rokonok szemében, barátok előtt, munkatársak között. Mert a keresztről szóló beszéd a görögöknek bolondság, a zsidóknak megütközés, írja Pál a korintusi gyülekezetnek az 1. században. Akik megismerik Jézus Krisztust, azoknak pedig erő, szeretet, öröm, békesség forrása. Azonban ezzel együtt sem könnyű követni Krisztust a hétköznapokban. Nem könnyű a konkrét élethelyzetekben őt képviselni. A Krisztus keresztjéről szóló üzenet, hogyha az életünket odaszánjuk az ő követésére, hatást vált ki. A különféle emberekben különböző hatást. Talán azt mondják, hogy bolondság. Értelmetlen beszéd, amiben csak néhány fanatikus hisz, és te egy vagy ezek közül a fanatikusok közül. Ennek a mai világban nincs érvényessége, vagy idegen szóval relevanciája. A mai világ egészen más alapokon épül fel, mint amiben te hiszel, és amiben te hiszel, annak már régen lejárt az ideje. Vagy éppen odafigyelnek rád, mert látszik, hogy amiben más vagy, az jó. Jó a közeledben lenni, mert nem hazudsz, mert próbálsz nem haragra gerjedni, mert igyekszel egyenesen kommunikálni és a szeretet útját választani. De hasonlítani már nem akarnak rád ezekben a dolgokban. mert ez ebben a mai világban egyáltalán nem éri meg. Pál apostol ma újra vádlók előtt áll védekezési helyzetben. Arra figyeljünk ma együtt, hogy hogyan vállalja Pál a hitét, azt, hogy ő Jézus Krisztus szolgálja. És arra is figyeljünk, hogy kik azok az emberek, akik előtt ő neki ma védekeznie kell. És milyen hozzáállást testesítenek meg ezek az emberek. Mert bár ez a történet nagyon sok évvel ezelőtt játszódik, egy egészen más kultúrában, de a Krisztushoz szóló üzenethez való viszonyulásuk ma sem ismeretlen. A két vezető ember, akik előtt Pál a ma felolvasott szakaszban védőbeszédet mond, Festus, római helytartó, és Agrippa, a zsidók rómaiak által beiktatott királya. Festus, ő Félixnek az utódja. Félixről múlt héten hallottunk érdekes dolgokat. Hát Festus egy sokkal higgadtabb, józanabb vezető volt, aki próbálta helyrehozni azokat a kormányzási hibákat, amiket Félix a kegyetlenkedéseivel elkövetett. Félix nagyon sok rendezetlen, problémás ügyet hagyott rá, sok olyan dolgot, amit nem zárt rá, és Pálnak az ügye egyike volt ezek közül. Festus pedig jó vezetőként igyekszik utána járni a helyzetnek. De a zsidók vallási vitái számára, mivel ő egy római ember, teljesen átláthatatlanok. És a dolgot csak bonyolítja, hogy Pál, az előző fejezetben olvassuk, hogy a császárhoz fellebbez. Tehát Festus úgy dönt, hogy a császár elé, aki akkor Néró császár, ő elé fogja küldeni Pált. Márpedig, hogyha egy foglyot elküld, akkor meg kell üzenni, hogy mivel vádolják ezt a foglyot. És elég furcsán jön neki, hogyha ő nem tudná a császárnak megírni, hogy mivel is vádolja ezt a foglyot. Ezért kapóra jön neki, hogy látogatásra jön hozzá Agrippa király és a testvére Bereniké, akik jártasabbak eféle vallási ügyekben. Így kerül sor az apostolok cselekedeteiben leírt utolsó védőbeszédre és kihallgatásra. Hogyan beszél az apostol ezek előtt a befolyásos vezető emberek előtt? A mondani valója nem elméleti fejtegetésekből áll, nem magyarázatokból. Pál egyszerűen elmondja az életének a történetét. Beszél arról, hogy hogyan nevelkedett fel a zsidó vallás legszigorúbb szabályai szerint. Milyen elkeseredett dűvel üldözte ezt az új irányzatot, ezeket a názáreti Jézus követőket. Milyen hévvel védte ellenük az igaz zsidó hitet. Isten káromlónak gondolta őket, és úgy érezte, hogy ellenük minden áron meg kell védenie atyái Istenét. Márpedig ő, Pál, ha valamibe belekezdett, akkor abba igazán beleadta magát. Teljes erőbedobással tette, és soha nem csak fél szívvel. Így indul el Damaszkuszba is, a keresztjének üldözésére, ahol váratlanul egy látomásban megállítja az a Jézus, akit üldözött. Megállítja, szembesíti önmagával, és gyökeresen átformálja az életét. És ez a találkozás ad Pálnak új irányt, új célokat, elhívást egy másfajta élethez. És aztán ehhez az elhíváshoz, ahogyan látjuk az életét, nem is marad hűtlen. Nem a temperamentuma változik meg Pálnak, mert ugyanolyan hévvel és határozottsággal viselkedik ezentúl is. Az irány változik meg, amerre megy az élete. És az a Pál, aki 3 napra megvakult a Jézussal való találkozás után, most azt a küldetést kapja, hogy a magukat látóknak gondolókat szembesítse a lelki vakságukkal. De nem azért, hogy kárhoztassa őket, hanem hogy hívja őket a világosságra, a szabadulásra, az életre, a bűnök bocsánatára, a terheiktől való felszabadulásra. Az a Pál, aki a legbölcsebb zsidó emberektől tanulta a törvény tanításait, aki fiatalsága ellenére farizeus volt és sok-sok tudást összegyűjtött, most Krisztus bolondjává válik. Aki nagy erőkkel a háta mögött, befolyásos támogatókkal indult a keresztjének üldözésére, most kiszolgáltatottá teszi magát, és vállalja, hogyha kell, a halált is Krisztusért. Ahogyan a múlt héten hallottuk, az evangélium nem csupán egy tanítás, egy dogma, nem is csupán egy üzenet, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ugyanígy az evangélium hirdetése sem tanok, dogmák elmondásán keresztül történik, nem üzenetek hangoztatásával, szólamok mondásával, hanem személyeken keresztül, személyes élettörténeteken keresztül, amelyekben ott tükröződik az, hogy Isten hogyan ragad meg embereket, és hogyan formálja az életünket, hogyan alakítja nap mint nap a gondolkodásmódunkat, az emberi kapcsolatainkat, viszonyulásainkat, tetteinket. A Pál által hirdetett üzenet is beleágyazódik elválaszthatatlanul az élete történetébe. Nem lenne hiteles úgy beszélni a Krisztusról, hogyha nem beszélne saját magáról, és ez nem valami magamutogatás, hanem ez egyszerűen így működik. Krisztus története tehát Pál élettörténetébe ágyazódva találkozik két tőle teljesen különböző ember életével, Festusszal és Agrippával. Hogyan válaszolnak ezek az emberek erre a találkozásra? Festus, a római helytartó, teljesen kívülállóként hallgatja ezeket. Számára ez az egész történet egy összefüggéstelen zagyvaság. Halottak feltámadása, micsoda őrültség ez. Mennyei látomás déltájban. Talán napszúrást kapott ez az ember. Túlzásba vitte a sok tudományt, talán az vette el ennyire a józan eszét. Hisz amiről most beszél, abban nincs semmi értelem. Egy látomásért feladni mindent, amit eddig elért, amit eddig megszerzett. És mi van, ha tévedett? Bolond vagy te, Pál, mondja Festus. Bolond vagy, mert valami olyanra teszed fel az életed, amit nem tudsz leellenőrizni. Ami nem fogható fel teljesen, 100%-osan, ami fölött nem tudsz uralkodni. Fanatikus vagy. Elment a józan eszed. Festus felülről nézi az evangéliumot, és így lenézi Pált. Az üzenetével együtt, és a Jézusával együtt, akiről ez az üzenet szól. Hellenista, görög műveltségébe, görög gondolkodásmódjába ez már nem fér bele, ez már túl sok. Azt az ellentétet látjuk Festusnál megtestesülni, ami azóta a történelem során nagyon sokszor megismétlődött. Nem hiszem el, mert nem tudom átlátni. Mivel nem tudom fölfogni, az agyammal, az értelmemmel, ezért nem lehet igaz. Gondolkodom, tehát vagyok. Amit pedig nem fér bele a gondolataimba, az egyszerűen bolondság. Ezeken az alapokon épült fel a józanészt, az értelmet istenítő társadalmú, aminek a súlyos hiányosságait már látjuk magunk körül. Mert útközben rájöttünk, hogy az életünk nem lesz teljes attól, hogyha az értelmünkkel felfogjuk, átlátjuk és uraljuk a dolgokat. És bár az európai kultúrában a felvilágosodás hatására ez a fajta gondolkodás különösen is erős lett, valójában ez a gondolkodás nem a felvilágosodás gondolkodása, hanem sokkal régebbi és nagyon mélyen emberi. Az embernek az az ősi vágya van benne, hogy uralja a jó és a gonosz tudását, hogy átlássa, felfogja, megértse, és ezáltal uralja a dolgokat. Hogy felfogja Istent, átlássa, megértse, és ezáltal ne ő váljon Isten eszközévé, hanem Isten legyen az ő eszköze arra, hogy elérje a céljait. És nem szeretném, hogyha bárki félreértene, mert nem arról van itt szó, hogy Isten a józanész és a logikus gondolkodás ellensége. Sőt, ahogyan Pálról beszélünk hétről hétre, látjuk azt, hogy Pál mennyire logikusan, mennyire éleselméjűen védi meg magát, és hogyan állítja az ő eszét, az ő tanultságát az evangélium szolgálatában. Az ész, az értelem, azt, hogy meg akarjuk érteni és át akarjuk látni a dolgokat, ez az egyik legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk, ami emberré tesz bennünket. De a hit és az értelem nem állítható szembe, és nem játszható ki egymással szemben. Sok mindenre elég az ész, az értelem, a logika, de ahhoz nevetségesen kevés, hogy megértsük, hogy kicsoda Isten. Istennel szemben állva elhallgatnak az észérvek, és megtörik a logika. Istent nem foghatjuk fel, és nem uralhatjuk a gondolkodásunk által, mert ő fölöttünk áll, és akarata szerint szabadon alakítja a dolgokat. És sokszor ez egyáltalán nem logikus, és a dolgok úgy fordulnak, ahogyan egyáltalán nem várnánk. A kicsi a nagy, és a nagy a kicsi. Aki tud gyenge lenni, az az erős. Aki félre tudja tenni a büszkeségét, az nyer méltóságot. Aki oda tudja adni magát az Isten szolgálatára, az válik valójában szabaddá. Az Isten fia, akiben az istenség teljessége van, emberré lesz, és úgy él, mint egy az emberek közül. Ő, aki a világ ura, aki minden hatalom, némán tűri, hogy megkínozzák. Ő, aki maga a feltámadás, és aki az élet ura, hagyja, hogy kivégezzék a kereszten. És ő, aki fölment a mennybe, közelebb tud lenni hozzánk, és nagyobb hatással tud lenni ránk, mint bármilyen emberi gondolat, eszme, szólam, üzenet. Milyen logikátlan. És itt van Pál élete, aki olyan szépen kiábrázolja ezt a logikátlanságot, és Festus is ráérez erre. Ő, aki leghevesebben üldözte Krisztust, az egyik legnagyobb hatású szolgájává lesz. Most itt áll vádlói előtt, és saját védekezésének is arról szól minden egyes szava, hogy azt a Jézust hirdesse, aki miatt halálra üldözik. Ebben tényleg nincs semmi logika. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Hallottuk a korintusi levélből. Pál Festus felkiáltására nem felháborodással válaszol, hanem teljesen nyugodtan. Agrippához fordul, akihez eredetileg is szólt a védőbeszéde. Róla jól tudja, hogy ismeri a zsidók vallását. Pál védőbeszédéből az értő fülek számára kiviláglik az, hogy mindaz, amit ő Jézusról hisz, Jézus életének, halálának és feltámadásának a története nem a levegőben lóg, és nem valami értelmetlen dolog, hanem egy sokkal nagyobb történetnek a része. Annak a világ történelmet átívelő nagy történetnek, amit Isten annak a világnak a megváltására készített el. Ott van már a Bibliának az első lapjain, amikor Isten a bűneset után megígéri, hogy majd az asszony magva, Jézus, a kígyó fejére tapos. Isten megváltó tervének a része az, hogy kiválaszt egy népet, a zsidó népet. És a proféták ígéretei szólnak a megígért messiásról, aki Isten majd az egész világ szabadítójául küld el. Jézus Krisztusban ez a szabadító érkezik el, és Pál most őt hirdeti bátran, mindenféle körülménytől és helytől függetlenül. És ezzel az üzenettel szembesíti Agrippát, a királyt. De kicsoda ez az Agrippa? A zsidók királya, a híres, hírhedt Heródes dinasztia utolsó tagja. Egy olyan családé, akik Jézus történetében és a kereszténység kibontakozásában végig szerepet játszottak, de mindig az ellentétes oldalon szerepeltek. Agrippa dédapja volt nagy Heródes. Ő az, aki féltékenységében halálra keresteti a csecsemő Jézust, aki becsapja a napkeleti bölcseket, és megölet minden csecsemőt Betlehemben és a környékén. Nagy Heródesnek az egyik fia, Heródes Antipász, az, aki lefejezteti keresztelő Jánost, és részt vesz Jézus elítélésében. Agrippa édesapja, első Heródes Agrippa, politikai érdekekből a zsidók mellé áll ugyanis, színleg fölveszi a zsidók vallását, és ezáltal a kereszténység kemény üldözőjévé válik. Ő az, aki kivégezteti Jakab apostolt és Pétert börtönbe veti. Sőt, az abcsában olvasunk a haláláról is, szörnyű kínok között, egy titokzatos betegség miatt, amelyet a legtöbben Isten ítéletének véltek, gyalázatos élete és tettei miatt. Ez a család szinte elképzelhetetlen nagyságú vagyonnal rendelkezett, hatalmas építkezésekbe kezdtek, és pont emiatt állandó hatalomféltésben éltek. Nem voltak ritkák a családon belüli kivégzések sem, hogyha bárkire a gyanú árnyéka esett. És a vérfertőzés is jelen volt, többször is, és itt az utolsó generációban is. Agrippa ebben a történetben Berenikével jelenik meg, aki a lány testvére, de élettársi kapcsolatban élnek. Agrippa tehát igen terhelt családból jön. De sok mindent tudhatott, sokféle ismerete volt a zsidók hitéről. Ismerhette a próféták tanításait, ismerhette Jézus történetét, hiszen valamilyen szinten összefonódott a családja történetével, és ismerhette a Jézust követő keresztényeknek a tanításait is valamilyen szinten. Pál most odafordul hozzá, és neki szegezi a kérdést. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Kínos helyzet. Hogyan lehet jól megválaszolni egy királynak egy ilyen kérdést? Ha azt mondja, hogy nem hisz, akkor az hát nem vet rá túl jó fényt a zsidó vallási vezetők szemében. Mi az, hogy a zsidó királya nem hisz a prófétáknak? Ha azt mondja, hogy hisz a prófétáknak, akkor viszont el kell ismernie, hogy mindaz, amit Pál hirdet Jézusról, az valójában nem mond ellent a zsidó hitnek, sőt, mélyen abban gyökerezik. Ebben az esetben viszont Pál ártatlansága nyilvánvalóvá válik. És ez a zsidók közt úgy szintén nagy felháborodást váltana ki. Ezt ő, mint király, a jelenleg amúgy is feszült politikai helyzetben nem engedheti meg magának. Agrippát Pál üzenete egészen máshogy éri el, mint Festuszt. Számára ez nem értelmetlenség és nem bolondság. Ő rendelkezik sok-sok előzetes tudással, el tudja helyezni a Jézusról szóló tanítást a rendszerében. Nem az érthetőséggel van itt a baj, hanem azzal, hogy ez az üzenet sarokba szorítja. Mert ha igent mond rá, annak következményei vannak. Következményei vannak politikailag is. A zsidók a legyengetett jó viszonynak búcsút mondhat. De ennél mélyebb következményekkel is jár. Hiszen Pál bűnökről, megtérésről, megfordulásról, a régi életmódtól való elfordulásról beszél. Ez pedig nagyon távol van mindattól, amiben Agrippa az életét éli, és teljesen elképzelhetetlen. Súlyos bilincsekkel köti meg a családjából jövő átkos örökség, a hatalomvágy, a pénz istenítése, a kéjvágy, a féltékenység, a gyilkos indulatok. Az is lehet, hogy talán megragadja valami abból, amit Pál mond. Ahogy Félixnél is láthattuk ezt múlt héten. De túl nagy árat kellene fizetnie azért, hogyha ezt az utat akarná választani. Inkább egy felszínes és kissé gúnyolódó választ terülti el ezt a kínos helyzetet. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Egy másik fordítás kicsit jobban visszaadja ennek az élét. Csak nem gondolod, hogy ilyen rövid idő alatt ráveszel, hogy keresztjén legyek? Kérdésre kérdéssel válaszol. Pál nyitottságára Agrippa bezárkózással válasz. Itt van ez a Pál, érthető, amit mond, és ha mélyen belegondolok, talán igazat kellene adnom neki. De nem teszem, mert nem tehetem, és mert nem is akarom ezt tenni. Mert mindegy, mi az igazság. Nekem nem éri meg, hogy elhiggyem, amit mond. Mert végső soron sosem az a legnagyobb baj az evangéliummal, hogy nem logikus, hogy nem magyarázható meg észérvekkel. Persze a felszínen sokszor mégis így jelentkezik, hogy ez értelmetlen, az idejét múlt dolog, ez csak azoknak való, akik mindent hajlandóak elhinni és bevenni. De itt Agrippa példáján láthatjuk, hogy igazából a legtöbbször nem ezen van a hangsúly. Agrippa érti a fejével, és tudja, talán egy kicsit vágyik is rá, de nem hajlandó tovább menni ennél, és az akaratát is átengedni neki. Ma is lehet észérvekre hivatkozni, lehet bolondságnak nevezni a Jézusról szóló üzenetet, De ha őszinték vagyunk magunkkal, a legmélyebb kifogás valójában általában nem ez, hanem az, hogy akkor a dolgok nem maradhatnak a régiben. Mert Jézus megragad, formálni akar, és az ő céljának a szolgálataiba akar állítani. Mert terve van velünk, és ez a terv nem mindig egyezik a saját elképzeléseinkkel. És még egy dolog, ami szintén ott van Agrippa életében, hogy iszonyatos erővel húz bennünket is vissza mindaz, amit hozunk magunkkal. Egy család, amiben felnőttünk, és ahol talán az Isten megvetése semminek tekintése volt a szokás. És ezt mi így láttuk, és ez így van, így volt természetes mindig is. Egy édesapa, akitől azt láttuk, hogy a dolgokat erőszakkal kell elintézni. Egy munkahely, ahol az évek során belegörbültünk már a hamis és kétértelmű utakba, mert a mai világban máshogy nem lehet boldogulni. Egy baráti társaság, akik előtt szégyen lenne felvállalni, hogy az én életemben Krisztus az Úr. Egy kapcsolat, ami fontosabbnak tűnik mindennél, ami nélkül úgy érzem, nem tudnék élni. Iszonyatos erővel tart vissza, és uralkodik rajtunk az, ami körülvesz bennünket, akikké azok hatására váltunk, akikkel és amivel kapcsolatba kerülünk a mindennapi életünkben. És aki nem Krisztus szolgálatára adja magát, az szolgálja tovább ezeket az erőket. Ahogyan Agrippa is teszi, dönt és szolgálja tovább saját kéjvágyát, saját hatalomvágyát, a zsidó nép vezetésével kapcsolatos politikai érdekei, és ki tudja még mi mindent. Pál válasza pedig egyszerű és világos. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Bár ebben a helyzetben ő állott megbilincselve és kiszolgáltatva, és Festus meg Agrippa azok, akik a hatalmat képviselik. Ezek a külső körülmények nem befolyásolják Pál határozottságát. Nem érdekli, hogy mit gondolnak róla, és nem érdekli, hogy ki minek nevezi. Leperegnek róla a gúnyos megjegyzések. Mert a Jézussal való találkozás életet formáló találkozás lett nála. Belső meggyőződéssé vált. Olyan erősen, ami felülír minden más emberi meggyőződést. Ezért tudja továbbadni bárkinek, bármilyen körülmények között a rábízott üzenetet. Pál, bár bilincsek között áll, nem cserélne senkivel. Sőt, azt kéri az Istentől, hogy bárcsak mindenki hozzá hasonlóan bolondá válna Krisztusért. Mert tapasztalatból tudja, ez a legjobb dolog, ami történhetett az életében. Csak azt tudjuk mi is továbbadni, ami ilyen erővel ragadott meg bennünket. És csak az az üzenet lesz a hiteles a szánkból. Csak az lesz több, mint üres emberi fecsegés, vagy erőlködő bizonygatás. Nem az, amiről már hallottunk egy jó prédikációt. Nem az, amit valaki logikusan elmagyarázott már nekünk. Nem az, amiről csupán elismerjük, hogy ez igaz lehet. Hanem amit átéltünk, amit megtapasztaltunk, ami megragadott bennünket teljes valunkban, és ami a belső meggyőződésünké vált. Ha az én életemben Krisztus reménységet, szabadságot, a félelmek legyőzését, célt és értelmet hozott, akkor ez olyan erejű dolog, amit szeretnék mindenkivel megosztani. Szeretném, hogy mások is megtapasztalják, átéljék, azért, mert érzem és tudom, hogy ez jó. Ennek nem kell reklám, és nem kellenek marketing szövegek. Ez árad, magával ragad és elsodor. Pál apostol példája pedig nem azért van itt előttünk, hogy legyen mivel takaróznunk. Hát igen, ez ment Pálnak. Őt Isten nagyon különleges módon ragadta meg, és ő egy nagyon okos ember volt, nagyon határozott. De hát én nem ilyen vagyok, és egyébként is más időket élünk. Pál nem a saját erejéből lett azzá, aki. A bolondokat és erőtleneket és a lenézetteket szolgáivá tevő Isten kezében pedig higgyük el, hogy talán mi sem vagyunk reménytelen esetek. Isten az, aki alkalmassá tesz, és ő az, aki az ígérete szerint ezt meg is fogja cselekedni. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked azért, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért újra megállhatunk előtted. Hálát adok ezért a mai szóért, hogy nem vagyunk reménytelen esetek, hiszen számodra senki sem reménytelen. Te mindenkihez odaérsz, mindenkit elérsz, mindenkit megérintesz, körülölelsz, meggyógyítasz, megerősítesz. És Uram, hálát adunk azért, hogy te ilyen hatalmas Isten vagy, aki a mi erőtlenségünket felhasználod arra, hogy a te erőd nyilvánvalóvá legyen. A mi nyomorúságunkat arra, hogy a te hatalmad látható legyen. És a mi összezavartságunkat, butaságunkat, logikátlanságunkat arra, hogy a te értelmed, a te világosságod nyilvánvalóvá legyen mindenki számára. Bocsáss meg nekünk, ha azt mertük képzelni, hogy velünk már nincs mit tenni. És nincs meg most a szívünket, hogy elfogadjuk azt, amit adni akarsz. Adj erőt, hogy rálépjünk arra az útra, amin vezetni akarsz. És adj olyan szabadságot, mint Pálnak, hogy bilincsben, vádlók előtt, és mindig minden körülmények közt rád merjünk nézni, és merjünk úgy szólni, ahogy te akarod. És köszönöm a te ígéretedet, hogy te mindig megadod azt, hogy mit kell mondjunk, hogyan kell cselekedjünk. Légy ezért is áldott. Vidd véghez a te munkádat a mi életünkben. Egyen-egyenként, és cselekedj a mi gyülekezetünk életében is, Uram, hogy közösségé váljunk, aki téged mutat föl ennek a világnak, aki a te nevedet teszi vonzóvá mindenki előtt, aki itt él a lakótelepen. Tekints le erre a gyülekezetre, tekints le Gazdagrétre, munkálkodj itt is erővel, hatalommal, és tekints le a mi kétségbe esett országunkra, hogy egyre többen lássanak meg téged, és merjenek bolondok lenni, miként Pál bolond volt, és merjenek gyengék lenni, miképpen Krisztus is gyenge volt. Adj ilyen bátorságot ennek az országnak. És kérlek, Szentlélek, hogy jöjj most, mint vigasztaló, és vigasztald azokat a közöttünk lévőket, akiknek fáj a szívük, akik gyászolnak, akik szomorúsággal vannak tele. Te állj most melléjük. Te öleld körül őket a te szereteteddel és a te békességeddel. Amen. És most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.